Advent harmadik vasárnapja van, az ünnepi szentmise ószövetségi olvasmánya Izaiás proféta könyvéből való. A proféta így beszél. Az Úr lelke nyugszik rajtam. Azért kent föl az Úr, és küldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket. Hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtönök lakóinak. Hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét, nagy örömmel örvendezem az Úrban. Lelkem újjong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, s az igazság köntösét terítette rám. Felékesített, mint a vőlegényt, aki koszorút visel, és mint a menyasszonyt, aki ékszerekkel díszíti föl magát. Mert amint a föld megtermi növényeit, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjasztja ki az Úristen az igazságot, és a magasztalást minden nép színe előtt. A szentmise szentleckéjét Szent Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írt leveléből, első leveléből vesszük. Testvéreim, legyetek mindig derűsek, imádkozzatok szüntelenül, adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja minnyájatoktól Jézus Krisztusban. Ne oltsátok ki a lelket, és a prófétai beszédet ne vessétek meg. Vizsgáljatok meg mindent, és a jót tartsátok meg. Mindenféle rossztól óvakodjatok. A békesség Istene szentelje meg titeket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket, fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig. Hűséges az, aki meghívott benneteket. Ő majd végbe is viszi. Az evangélium Szent János könyvéből való. Érdemes egy picit figyelni rá, abból a szempontból, hogy ritka alkalom ez, hogy nem egy olyan összefüggő evangéliumi szakaszt olvasunk a mise evangéliumaként, amelyik a Bibliában is egységes szakaszt alkot, hanem az van beírva a könyvünkbe, hogy János első fejezetéből a 6-tól 8-ig tartó verseket, 6-7-8 verset, és utána a 19-től a 28-ig tartó verseket olvassuk ebben az evangéliumban. Az egész felolvasás, a felolvasott szöveg mégis egységesnek hat, mert mindenütt keresztelő Szent Jánosról esik benne szó. Az első három vers az beékelődik az evangéliumnak a bevezető szövegébe, amelyik az ige megtestesüléséről szól. A keresztelő a megtestesülés ige, megtestesült igének a előhírnöke. És utána, mikor ez a bevezető szakasz az evangéliumban véget ért, akkor kezdődik, tulajdonképpen rámutat az evangélista, hogy valóban megjelent ez a férfi, és azután fellép, és hát hitvallást tesz arról, hogy mi a küldetése. Így szól tehát az evangélium. Abban az időben föllépett egy ember. Az Isten küldte, és János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen. Tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. Ez az az első három vers, amelyik külön szerepel az evangéliumban. János így tett tanúságot. A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt, ki vagy te? Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta, nem én vagyok a messiás. Ezért megkérdezték tőle, hát akkor talán Illés vagy? Nem vagyok, felelte. A próféta vagy? Erre is nemmel válaszolt. Azt mondták tehát neki, akkor ki vagy? Mert választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz magadról? Ezt felelte. A pusztában kiáltó hangja vagyok. Egyengessétek az Úr útjait, amint Izajás próféta mondta. A küldöttek a farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték. Miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a messiás, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt. Én csak vízzel keresztelek, de közöttetek áll az, akit nem ismertek, aki utánam jön, s akinek még a saruja szíját sem vagyok méltó megoldani. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János tartózkodott és keresztelt. Maga a keresztelés, ugye keresztelő Jánosként emlegetjük ezt a férfit, akinek az alakját elénk állítja az evangélista. Vigyáznunk kell egy kicsit a szavakra. A magyar keresztel szó, ugye a kereszt szóval kapcsolatos, kereszt alakban szoktuk leönteni azokat, akiket megkeresztelünk. A evangélium görög szövegében nem szerepel, nem ilyen ige szerepel, hanem inkább egy olyan ige, amelyik azt jelenti, hogy alámerít, megfüröszt. Vannak is olyan fordítók, akik nem keresztelő Jánosnak fordítják ezt a baptisztész, Johannes baptisztész kifejezést, hanem füröztő Jánosnak. Hát persze ez egy kicsit olyan játékosnak tűnik, vagy inkább tréfásnak, mint komolynak, mert a füröztés az bennünk hát ilyen egészségügyi, vagy éppen nyári játékos kettelésre utal, mint valami szent szertartásra. A János még nem gondolt a keresztre, és amit csinált, nem utalt Jézus keresztjére, de valamiképpen mégis utalt rá, mert a vízben való alámerülés az nem csak megtisztulásról jelentett, hanem valami olyasmit is, hogy meghal bennünk az régi ember, és feltámadunk egy új életre, amikor kiemelkedünk a vízből. Az egész testet itt megmerítette a vízben a keresztelő azoknak, akik oda mentek hozzá. A bűnbánatnak és a új életre támadásnak a jeleként. Pál később a mi szentségi keresztségünkről mondja, hogy megkeresztelkedtünk Krisztus halálában, hogy Krisztussal együtt meghalljunk, és Krisztussal együtt föltámadjunk. Valami ilyesmiről tanúskodik János, amikor a hozzá sereglő embereket a vízbe megmerítette. És nyilván ezt előre meg is magyarázta, hogy megértsék ennek a szertartásnak, vagy ennek a jelképes mozdulatnak a jelentését. Nehéz elképzelnünk, hogy mi is előzte meg a keresztelőnek a nyilvános fellépését, vagy hogyan és miért sereglette köréje az emberek. Minden jel arra mutat, ugye itt csak azt tudjuk meg róla, hogy szokatlan öltözéket viselt, és kérem szépen, ugye, hogy ott a pusztában jelent meg, és nagy sokaság gyűlt köré. A minden valószínűség szerint ugye éppen az volt először, ami az emberektől megkülönböztette, hogy kiszakadt a társadalomból, és nem csatlakozott valami bűnbánó csapathoz, hanem egyénileg ma azt mondanánk talán, hogy ilyen remeteként élt, de mégsem az emberektől távol, hanem valami olyan tájon, ahol ki volt szolgáltatva az időjárás viszontagságának mi minden, de ugyanakkor sok ember is megfordult, és azok látták az életét, szóba álltak vele, és aztán látták azt, hogy imádságos ember, és hogy az Isten közelségét keresi, valamiképpen az ő rendelkezésére áll. És azért sereglettek hozzá annyian, mert tisztelni kezdték, és kíváncsiak voltak arra, hogy mi lakik benne, és milyen programot hirdet maga számára, mások számára is. És akkor hirdethette közöttük ugye ezt, hogy keresztelkedjenek meg ők is, vagyis tisztuljanak meg a bűneiktől, az életüknek a közönségességétől is, és azután álljanak rendelkezésére annak, aki még nincs látható módon velük, de lehet, hogy már közöttük is van, és előbb-utóbb az Isten rámutat majd, és akkor ne készületlenül találja ezeket az embereket a megjelenése, hanem készséges várakozásban gyűjjenek köré, és benne majd megváltóra lelnek. Ugye nyilván akkora népmozgalom támadta keresztelő körül, hogy ennek a híre eljutott Jeruzsálemig is, és akkor a papság, meg a írástudók fontosnak tartották, hogy megvizsgálják ezt az embert, hogy csak ugyan az Isten küldötte-e, hogy mit is hirdet, mit állít magáról, és ezért küldik hozzá ezeket az embereket. Viszont az evangélista szempontjából, ugye ez a jelenet nagyon szerencsés, mert ő az olvasóra is gondol, és akkor hát számunkra is a saját vallomásában mutatja be a keresztelőt, amikor a hivatalos emberek előtt elmondja, hogy miért is teszi, amit tesz, miről szól igazában az ő tanúságtétele. Nem ő a messiás. A messiás várásának a gondolata benn élt a zsidóságban, hol elevenebben, hol kevésbé eleven erővel, és ebben az időben eléggé sokan készültek arra, hogy hamarosan el kell már jönnie annak a messiásnak, akinek az eljövetelét az Isten megígérte, és akire annyira vártak ezek a ószövetség nevelkedett szabadulást váró, Isten segítségében bizakodó emberek. Nem én vagyok a messiás. Akkor megkérdezik, hogy Illés vagy? Ugye az Ószövetségben azt olvassuk, hogy Illés nem halt meg, hanem elragadtatott a mennybe, és ezért várták, hogy mielőtt a világ vége beköszönt, mielőtt a messiás eljön, Illés még visszatér. És akkor megkérdezik, hogy te vagy-e Illés? Nem vagyok. A próféta vagy? Megint egy olyan korban éltek ezek, amikor már évszázadok óta, emberöltők óta nem voltak közöttük próféták igazán, és most akkor megkérdezik, hogy te vagy-e az az eljövendő próféta, akinek már a messiás közelségét kell majd hirdetnie. És akkor azt mondja, hogy még az se vagyok. Hát akkor ki vagy? Mit válaszoljunk azoknak, akik küldtek titeket? A válasza nem csak nekik szól, akik a kérdést felvetették, hanem azoknak, akik küldték őt, és ezek a papok és a zsidó vallásnak a törvényes vezetői. És akkor mondja ki ezt, hogy a pusztában kiáltó hangja vagyok. Én csak egy hang vagyok. Nem én számítok, nem hozzám kell térni, nem körém kell csoportosulniuk azoknak, akik a megváltásra várnak, hanem csak meg kell hallani azt, amit én a szavammal is hirdetek, meg a létemmel is, ezzel a világból kiszakadt, Isten rendelkezésére álló személyiségemmel és életemmel. Egyengessétek az Úr útját, amint Izaiás próféta mondta, hivatkozik egy ószövetségi, közismert prófétai mondatra. A Úr útja a szabadulás útja. Annak idején a babiloni fogságból hazatérők előtt kellett egyengetni az utat, hogy visszataláljanak a ígéret földjére, Jeruzsálembe, és ott építsék újjá a templomot, de most a megváltásnak az ideje jön, és itt is a szónak a szimbolikus értelmében egyengetni kell az utakat, hogy az emberek elinduljanak a maguk hétköznapi fáradt életükből, a várakozástól vezetve, és azután találkozzanak a Mesiással, és az ő vezetésével a életük megújulásához jussanak el. És akkor azt mondja, miért keresztelsz, hát, ha nem te vagy a Mesiás, sem Illés, sem a próféta. Mert megint azt mondja, én csak vízzel keresztelek. De köztetek van az, aki utánam jön, akit nem ismertek, akinek még a sarúja, szíját sem vagyok méltó megoldani. És akkor ő majd a vízzel, ő majd szent lélekkel keresztel. Ez a Mesiás, ez majd tűzzel és szent lélekkel fog keresztelni. Ezzel fejeződik be tulajdonképpen a jelenet, ami már a mai evangéliumban nem hangzik el. Tűzzel és szent lélekkel keresztel Jézus, abban fürdet meg, abban teremti újjá azt az embert, aki hisz benne, és akit ezután már nem egyszerűen földi szempontok vezetnek, földi boldogulásnak a vágya, a rossztól való menekülésnek a vágya, vagy valami jó akarat, ami azokhoz fűzi, akiket szeret, hanem ez a Isten életébe való részesedés, ennek a reménye, a kezdete, a megtapasztalása is, az lesz ezeknek az embereknek az életében az az erő, ami igazán megújítja őket, újjáteremti, és azután ugye egy új életre készleti, erőt is, bátorságot is, leleményt is ad hozzá. Érdemes elgondolkodnunk ezen. A karácsony Jézus születésének a ténye is már nagyon ismerős dolog számunkra. Ugye 2000 éve maga Jézus eljött, az, amit a keresztelő ilyen közeli jövőnek hirdetett, valóság lett, és aztán az emberek, akik most az ő szaván fellelkesednek, vagy amiatt aggódni kezdenek, figyelni kezdenek, azok találkozhattak Jézussal. És Jézus születésének az ünnepét ünnepeljük karácsonykor. De új meg új emberek születnek a földre, és azok számára Jézus születésének a ténye, Jézusnak a személye felfedezni való nagy jele az Isten szeretetének. Nekünk arról szól talán ez a mai evangélium, ilyen karácsony készítő embereknek kell lennünk, és azután ugye el kell, tanúságot kell tennünk arról, hogy ez a Messiás, ez már eljött, és nem csak egyszerűen le van írva ennek a története, nem csak hagyományos ünnepek elevenítik meg az ő születésének a eseményeit, hanem élő tanúságot teszünk róla, hogy hiszünk benne, hogy ez a hit az életünknek a fontos pillanataiban nagyon is elevenen meghatározza a cselekedeteinket. Ez a hit erőt ad nekünk ahhoz, hogy ne önző módon éljünk, ne gyáván éljünk, hanem érdeklődéssel, bizalommal nézzünk szét magunk körül a világban, és azután ugye tudjunk odaadásban élni, fel tudjuk ismerni a megváltó Istennek a szándékait magunk körül. Valami ilyesmiféle dolgot jelent a karácsony, nem csak egyszerűen egy valaha volt régi eseménynek az ünnepét üljük, hanem megyünk annak a Jézusnak a születését megünnepelni, köszönteni, aki hát azóta is a világban velünk van, és aki a életünknek az ura, a lankadásaink idején bátorítunk, aki nem egyszerűen ilyen okos emberi életre tanít, hanem bizalomra, az örök életre reményét nyitja meg előttünk, az Isten szeretetének az üzenetét hozza, és azután azt, hogy megpróbáltatások között is ennek az Istennek a szeretete körülvesz, a földi életünknek értelmet ad, és csak ugyan bátorságot, meg lelket önt belénk arra, hogy az életnek a megpróbáltatásai között se lankadjunk el, hanem tudjunk a fájdalomban is, vagy a nehézségek között is bizakodó szívvel élni. Róla kell tanúságot tennünk, akkor is, amikor karácsonyt készítünk a családban, a gyerekeinknek, akkor is, amikor a barátainknak levelezőlapot írunk, hogy boldog karácsonyi ünnepet kívánunk. Ezen túl nem annyira prédikációkkal, hanem avval, hogy valahogy próbálunk akkor, amikor annak az ideje eljön, úgy, ahogy a szívünk diktálja, a hitünknek a tapasztalatairól szólni, és azután nem csak elvisszük őket a templomba, vagy kezükbe adunk valamit, az evangéliumot elolvassuk közösen, amikor a karácsonyfa alatt megállunk, hanem egy ilyen tanúságtevő élettel fordulunk hozzájuk, esetleg szavak nélkül is. Ezt a szerepet szánja nekünk az Isten, és különösen most, karácsony előtt el kell gondolkodnunk azon, hogy mennyire tudjuk, mennyire vállaljuk ezt a szerepet ott, ahova az Isten állít bennünket. És kérnünk el a segítségét ahhoz, hogy ennek meg tudjunk felelni, mert annyit ér az életünk, amennyit a Krisztusról szóló tanúságtételünk ér a világban.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.